Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Brassói Lapok hasábjain a közelmúltban megjelent egy véleménycikk Ambrus Izabella jogász, parlamenti képviselő tollából, amelyen részletesen beszámol arról a hangulatról, amely a jogi szakbizottságában volt akkor, amikor a közigazgatási törvény kisebbségek nyelvhasználatára vonatkozó módosításáról nem tárgyaltak. Erről beszélünk főképpen a mai napra kész műsorban vendégünkkel, Ambrus Izabellával, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit.
Elmondom a hallgatók számára is, kedves képviselő asszony, mielőtt belevágunk a részletekbe az elérhetőségeket, hogyha kérdéseik és felvetéseik vannak a témával kapcsolatosan, akkor bátran tegyék ezt meg. Tehát telefonszámaink 0265 22 20 22-es, valamint a 0365 42 44 34-es, SMS-eket a 0740724165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Hát engedje meg, hogy elmondjam őszintén, szívre tett kézzel, hogy nagyon megdöbbentett ennek az ön cikkének a tartalma több szempontból is, majd ezekre külön rátérek. Bizonyára, hogy pont ilyen mértékben élték meg mindazt, ami ott a szakbizottságban történt. Hát nem túl szívderítő mindaz, amit leír. De hát tényleg ennyire tragikus a helyzet jelen pillanatban Romániában a kisebbségi jogtörekvéseknek a nem vita témáját képező fejezetével?
Igen, ezt nagyon helyesen mondta. Ennél többet nem is lehetne fogalmazni. Igen, hát számomra is őszintén szólva, ezért is írtam, vagy vittem ezt a cikket ilyen személyes szintre, egy kellemetlen meglepetés volt. Tudjuk, vagy amint még visszaemlékezünk, idén júniusában került ez a 215-ös törvény, csak így politikai vita témává, és személyesen jelen voltam ezeken a tárgyalásokon, és úgy éreztem, hogy sokkal nyitottabbak voltak akkor a partnerek ilyen téren. Szóval cikről cikre próbáltuk ezt tárgyalni, és érveltünk, és próbálták megérteni az érveinket. Hát azt is, vagy arra is visszaemlékszünk, hogy az este, rögtön a tárgyalások után már a sajtó, a tévébe már ezek a nemzeti indulatok úgy felboldultak, és akkor már ilyen nóták mentek, ilyen hazafias nóták, és már arról féltették Erdélyt, hogy elvesszük Erdélyt, meg hogy magyar nyelv, vagy második hivatalos nyelv lesz Romániába. És akkor ugye az indulatok úgy elindultak, vagy felkeveredtek, és azután valószínűleg az akarat úgy lankadt. Már másnap már nem volt téma, és halasztották a tárgyalásokat. Hát mi reméltünk tekintettel arra, hogy én legalábbis ezen a téren tevékenykedtem, és az utóbbi pár évben ilyen kisebbségi jogokkal foglalkoztam, és aktivista voltam. Próbáltam segíteni, és próbáltam, például a himnuszidet azt én vittem Sepsiszentgyörgyön, és én próbáltam érvelni a kollégáknak is, a román kollégáknak is, hogy miért fontos ez nekünk, és hogy az, amit mi kérünk, az nem jelent semmiféle mínuszt az ő számukra, hanem, sőt, mi több ki tudunk állni Európa elé, és elmondjuk azt, hogy igenis betartjuk a jogokat, és hogy nálunk is kellene ez működjön. Na de hát azonban valószínűleg ezt nem merték vállalni politikailag.
Nagyon szerényen fogalmaz, elnézést, hogy közbevágok, mert hogy itt kiderül a cikkből, hogy mandátum a kezdete óta dolgozott ezen a témakörön.
Igen, pontosan.
És nagyon jól ismeri a témát, mert hogy tudomásom szerint önkormányzatból került fel a törvényhozásba, tehát gyakorlatilag tudta, hogy mik azok a lehetőségek, és jogászként természetesen dokumentálva volt, és hónapokon keresztül dolgozott ezeken a módosító javaslatokon. Ennek ellenére csak egy illusztrálásként engedjem meg, hogy egy rövid részt beolvassak a vélemény cikkéből, amiben kifejti azt, hogy a bizottságban csend, néma csend. semmi módosító javaslat, semmi vita, a többség egyszerűen úgy érezte, hogy nincs miről tárgyalni.
Pontosan.
Hát ez megdöbbentő. A másik megdöbbentő dolog pedig, hogy egy kisebbségi képviselő szájába adták a felszólalási lehetőséget, aki ugyanazokat a rég megszokott standardokat szajkózta, amit nap mint nap visszahallunk, hogy Romániában a kisebbségi helyzet az példaértékűen megvan oldva, mindent szabad még énekelni és zászlót lobogtatni is, nem is tudják, mit akarunk mi magyarok. Ez egy részlet volt. Hát megdöbbentő, megmondom őszintén, hogy megdöbbentő. És még egy dolog, amit kimond frappánsan, amivel azért találkozunk, mert visszatérő motivum sajtócikkekben, meg kommentárokban, hogy a politikusnak nincs becsület szava. Hát ez engem, megmondom őszintén, hogy annyira arcul csapott, hogy még most is sajog, mert ilyen frontálisan nem találkoztam még ezzel a kijelentéssel. Szóval ezek szerint akkor nagyon vészes a helyzet a törvényhozásban, hát, és igen, nagyon pessimistán is nyilatkozik a jövőt illetően.
Igen, sajnos ezt most éreztették nagyon is velünk. Pontosan az a csend, pontosan az, hogy az anyagot ők már minden párt, minden parlamenti párt megkapta az anyagot, még a tavasszal, úgyhogy lett volna lehetőségük ezt vitatni, meg javaslatokat, módosító javaslatokat tenni. Azonban ők úgy érezték, hogy itt nincs miről tárgyalni. Itt nekünk fontosabb valószínűleg a jövő évi ünnepség, mint az, hogy akkor tényleg leüljünk és megvitassuk. Úgyhogy ez nem volt politikai vita tárgya, sajnos.
Hát ez elég elszomorító. Na most van egy remény, egy kicsi remény sugár, mert hogy Cseke Attila, a felsőházi frakcióvezető ma nyilatkozott a sajtónak, és ismertette azt a tényt, hogy a március 15-ével kapcsolatos törvénykezdeményezést, illetve hát a közigazgatási törvény módosítását is egyelőre sikerült jegelni. Még néhány nappal ezelőtt arról érkeztek a hírek, hogy nagyon nagy gyorsasággal próbálják a felsőházban napirendre tűzni, ami egyáltalán nem lett volna jó. De kérdem én öntől, ha már ilyen pessimista nyilatkozik, és november sem lesz könnyebb, közeledünk ugyebár a december 1-i ünnepségekhez, és nagyon-nagyon közeledünk a 2018-as centenáriumi esztendőhöz, akkor ha jegelve van, meddig lehet jegelni ezt a témát, és mi lehet ilyen formán? Hát semmiképpen nem úgy néz ki, hogy jó vége lesz.
Hát én őszintén személyesen nem várok semmi jóra. Én úgy érzem, hogy természetesen ezt lehet jegelni, de ugyanezt történhetett, ez kellett volna mondjuk történjen nálunk is, hogyha lett volna akarat, azonban gyorsan napirendre került, és gyorsan le is szavazták. Úgyhogy én számítok erre, hogy valószínűleg ez fog történni a szenátusban is.
A procedúra szerint, tehát a szabály szerint, a szabályzat szerint meddig lehet még jegelni, ezt visszatérek a kérdésre, hogy ne kerüljön napirendre, mert egy bizonyos idő után csak kifutási sürgősség lesz, és muszáj lesz napirendre tűzni.
Igen, én úgy tudom, hogy egy pár hónap, de nem tudom pontosan.
Hát a 2018-as esztendőben napirendre tűzni az kész csőd. Tehát a 2019-ig nem sikerül kihúzni, akkor baj van.
Igen, igen. Hát szerintem ebből úgyse lesz most semmi, de hát mindenképp mi dolgozunk rajta, és próbáljuk majd másképp érvényesíteni ezeket a jogokat.
Mert köszönöm szépen, hogy ezt kihangsúlyozta, mert aztán a ború látó véleménycikk után azért azt is nyilatkozta sajtótájékoztató, hogy ezek ellenére nem adják fel, és újra próbálkoznak napirendre tűzni. Csak hogy hát egyre másra az a visszatérő motívum, és azok az információk érkeznek felénk, hogy hát mindenképpen próbálják önöket elszigetelni, és nagyon-nagyon nehéz esztendő lesz a 2018-as. Van viszont egy reménysugár, nem tudom, hogy ezt mennyiben érzékelik, és mennyiben lehet ezt pozitívumként venni, hogy 2019 első fél évében Románia lesz az Európai Unió elnöki tisztségének a betöltője. Megváltozhat-e egy év alatt, a centenáriumi év után a szemlélet?
Hát valószínűleg van esély, igen, mert lejár a centenárium, és akkor szerintem ezek az indulatok is lankadnak, és hát nem először történik az, hogy amikor bizonyítani kell, akkor bizonyítunk, és hát én merem remélni, hogy mindenképp mi ott leszünk, és akkor tárgya lesz ugyan tárgya lesz ez a törvénymódosítás a politikai tárgyalásoknak, és mindenképp szerintem, ha nem is ebbe a formába, de dolgozni fogunk rajta, és valamilyen formába csak fogunk erről tárgyalni.
Hogyan lehet visszafordítani? Tehát azt tisztáztuk, hogy nem adják fel, dolgoznak rajta. Mennyi idő után lehet újra napirendre
tűzni? Lehet újra benyújtani egy újabb módosítási tervezetet, úgyhogy az nem gond, előbb le kell záruljon ez a ciklus. A szenátus most már a döntőház. Reméljük, hogy hát ha ők több jogot fognak kiharcolni, vagy legalábbis lesz olyan nyitottság és megértés, hogy akkor esetleg vitatnák, és ha nem is mindent, hanem például a küszöböt 20%-ról 15%-re csökkentenék, de mindenképp miután ez így lezárul, bármilyen formában újra be fogjuk nyújtani.
Tudomásom szerint nem csak erről szól a módosítási javaslatcsomag, mert hogy ez jött ki fő témaként, hogy akár a 15%-os küszöb is elfogadható, a 10% lenne az ideális, és ez a Brassói megyei magyar közösségre, a településekre vonatkozóan nagyon-nagyon jó lenne, mert 5 települést
igen,
is érintene.
Igen, pontosan, 5 település, és országszerte pedig, ha nem tévedek, 41 vagy 42 település lenne.
Csak visszatérve arra, amit az önök fejéhez vágtak, mert Márton Árpád képviselőtársával vesznek részt a jogi bizottságnak a munkálataiban, és eléggé népes a jogi bizottság, hogy mit akarnak a magyarok, mert zászlót lengethetnek, szimbólumaikat használhatnak, hát a gyakorlat az egyáltalán nem ezt mutatja, és elsősorban itt Székelyföldön állandóan visszatérő motivum, hogy a székely zászló levetetése az végleges ítéletekkel döntetik el, tehát bírósági ítéletekkel, és a szimbólum használattal sincs éppenséggel minden rendben. Tartalmazza-e ez a módosításcsomag mindezeket?
Igen, mi próbáltuk ezt bevinni, tekintettel az eddigi peres ügyekre, meg az eddigi tapasztalatokra, hogy akkor ennek egy ilyen szabályos formát adjunk, és bevezettük akkor, hogy a szimbólumok, meg a saját úgymond nemzeti regionális szimbólumokat tudjuk használni, ugyanúgy a himnuszt el tudjuk énekelni, és még belefoglaltuk az ilyen községháza feliratokat is, vagy próbáltuk szabályozni olyan formán, hogy akkor ez ne legyen vita témája.
És akkor így unblock mindenestől el lett utasítva legalábbis
igen.
Az alsóházban.
Pontosan.
És ugyanígy szerepel ez a módosító csomag a szenátusban. Tehát
igen.
Ott lesz a döntés végső
igen.
Soron. Hát nagyon kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Egyéb iránt ön az egyik legaktívabb parlamenti képviselő, akkor is, hogyha fiatal, mert hogy mandátumának elején van, és ennek ellenére átnéztem a képviselőháznak a napi rendjét, mármint az önnel kapcsolatos információkat, és jelen pillanatban is mintegy 19 törvénymódosító javaslata van. Többek között a kommunista rezsim által elkobzott javak visszaszolgáltatásával kapcsolatosan, akkor a tanügyi törvény módosítására vonatkozó javaslatai, az igazságszolgáltatásra vonatkozó javaslatok. Tehát össze-vissza 19. No, már most ezek közül hány van napirenden, és hát elsősorban gondolom itt a fájó dolgok megint a visszaszolgáltatási folyamat, az oktatási törvény, akkor mi van még az állami vállalatoknak a korporatív kormányzására vonatkozóak? Egy néhány szóban kérném, hogy részletezze ezeket.
Hát most... El kell azt is mondjam, hogy a kollégáimnak köszönhetően vagyok a kezdeményezők között, mert hát mindenki, aki a megfelelő szakbizottságban dolgozik, jön ezekkel a javaslatokkal, és akkor ezeket a frakción belül megvitatjuk, és amennyiben úgy érezzük, hogy egyetértünk vele, akkor aláírjuk ezeket a kezdeményezéseket. Én személyesen kiemelten a 215-ös helyhatósági helyi közigazgatási törvénynek a módosításán dolgoztam, ott tényleg A-tól Z-ig dolgoztam, persze nem egyedül, hanem más kollégákkal együtt. Ugyanakkor, amit még támogattam, az az egyházi ingatlanoknak az adó mentessége, amennyiben ezekben nem ezeket felújítják, és nem folytatnak kereskedelmi tevékenységek ezekben. most azt is ki kell emeljem, hogy a kollégáim is, amit mondtam, nagyon-nagyon aktívak. Most név szerint nem említeném őket, de mindenki a saját szakterületén, a, nem tudom, az orvos, vagy a közigazgatásban, vagy az egészségügyi bizottságban vannak ilyen kezdeményezéseink.
Hát mindenképpen ezekért harcolni kell. Egy kedves hölgy írja SMS-ben a következőket, kérném majd, hogy kommentálja. Tehát azt írja Ildikó, hogy a románok miért félnek attól, hogy elvesszük tőlük Erdélyt? Ha biztosan tudják, hogy az övék, akkor ne féljenek. De azt is tudják, hogy Erdély soha nem volt a románoké. Ha attól tartanak, hogy akkor kapják ezt, akkor elvehetik tőlük, akkor biza féljenek, írja Ildikó. Hát ezt gondolom, hogy most jelen pillanatban nem ilyen formában tevődik fel a Bukarestben.
Semmiképp nem ilyen formában. Nekünk az a fontos, hogy megértessük velünk, hogy ugyanúgy, ahogy nekik is ez a hazájuk, nekünk is Erdély a mi hazánk. Itt vagyunk 1000 éve. Ez a mi szülőföldünk, ez a mi anyanyelvünk, amit nekik be kell tartani. Erre vannak nemzetközi Európai Uniós jogszabályok, amiket Románia ratifikált, aláírt, vállalta, hogy ezeket alkalmazza még a román alkotmány meg a belső törvények előtt. Úgyhogy mi ezt kérjük tőlük, hogy ezeket a jogszabályokat betartsák.
Hát igen, csak úgy látszik, hogy egyelőre az önök érvei süket fülekre találnak, vagy egyáltalán nem gondolják úgy, hogy erről szót kéne ejteni. Amúgy őshonos kisebbséget európai szintéren sem igazán akarja a román állam ezt elfogadni, mert hát ugyebár ismét peres eljárást indítottak az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatosan. Talán ennek a lezajlását, illetve az aláírás gyűjtési folyamatot ez az újabb peres ügy nem gátolja. Van-e kitekintésük Európára, Brüsszelre, és kaptak-e ezért úgymond fejmosást, hogy ha már megint mit akartok ezzel a Minority Safe Pack-kel, miért kell bolygatni a kedélyeket?
Hát én tudtam, ha nem volt ilyen fejmosás. Ott vannak a kollégáink, akik ügyesen csinálják és viszik ezt az ügyet. Nekünk elsősorban az a feladatunk, hogy itt érvényesítsük a jogainkat, úgyhogy alá kell írjuk, össze kell gyűjtsük azokat az aláírásokat, és megmutassuk Európának, hogy igenis itt vagyunk, és érdekel bennünk. Mert ők ígéretet tettek annak érdekében, hogy ezeket a jogokat biztosítsák, úgyhogy mi csak ezt várjuk el tőlük, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, és tudják nagyon jól, nem csak mi vagyunk, hanem más kisebbségek is vannak, őshonos kisebbségek, még hogyha ezt a kifejezést nem szeretik, és mindenképp figyelembe kell vegyék, főleg most, amikor van ez a migránsválság zajlik Európában, amikor én személyesen úgy érzem, hogy egy kalap alá akarnak mosni ezekkel az úgymond kisebbségekkel.
Na most tessék figyelni, ugyanis egy kedves hallgató, aki kollégánk is, New Yorki tudósító, fel akarja önnel venni a kapcsolatot, és hozzá akar szólni a műsorhoz. Kapcsoljuk tehát Erdélyi Jánost New Yorkból. Üdvözlünk, János, hallgatunk téged. Szervusz!
Jó reggelt! Ja, bocsánat, jó napot kívánok!
New Yorkban reggel van, igen.
Hát reggelt mondtam, hogy most hiszem a reggeli kávémat.
Már
megiséget. Üdvözlöm önöket és a kedves meghívott.
Jó napot kívánok!
Hát, itt most, hát én gyakorlatilag a magam nevében beszélek, de nyugodtan mondhatnám azt, hogy az amerikai magyarság nevében, ugyanis amit látok a tévéből, a rádióból, az újságokból és minden, itt egy nagyon komoly dolgot valahogy elnéződik, valahogy nem esik egy megfelelő hangsúly rá. A századik évforduló, már pedig a századik évforduló az egy olyan mérföldkő, amikor igenis át kell tekinteni, muszáj áttekinteni, hogy az elmúlt 100 évben a román kormány, a mindenkori román kormány a trianoni szerződésben foglaltakat hogyan teljesítette. Na most nagyon kevesen tudunk arról, hogy a trianoni szerződés záró dokumentumában igenis benne szerepel az autonómia, az önrendelkezés, és minden, amit törvényesen az erdélyi magyarság kér, az benne foglaltatik. A gyulafehérvári határozat csak ezt szentesítette. Nos, ha most nem kérjük számon a századikon, akkor mikor fogjuk számon kérni? A 200-on? Az 500-on? Hogy lehet így élni tovább? Tehát ez mindenképpen törvényesen és hivatalosan, amennyiben a román kormány ezt nem tudja, és most már olyan szintre emelték a magyar ellenességet, pontosan ez egy politika, egy jól kidolgozott forgatókönyv alapján, hogy nehogy merjen megszólalni az erdélyi magyarság, vagy az erdélyi magyarságnak a képviselői. Márpedig ez az alkalom a legfontosabb, és a legnagyszerűbb időpont arra, hogy a trianoni szerződésben foglaltakat igenis számon kérjük a 100 esztendőt. Itt senki nem vesz el senkitől semmit. Az Európai Unió 17 tagállamában a nemzeti kisebbségeknek autonómiájuk van. Ez úgy van Amerikában, úgy van Kanadában, nem is beszélve arról, csak jöjjenek el New Yorkban, hányszor hallom magas politikai szintről, hogy nézzék meg Amerikát, ott csak angol, nem igaz. Egyszerűen itt a nyilvánosság előtt mindenki tudomására kell hozni, amit mondanak, hogy Amerikában csak az angol, csak ez meg az, hogy nem létezik, ez egyszerűen nem fedi a valóságot. Én a Facebookra is feltettem egy jó néhány képet, és még ezután is fogok. A zászlók, a szimbólumok, ha elmegyünk például, itt van New York, jó, hogy ez egy akkora város, mint egy egész ország, nem ez a lényeg. Elmegyünk a kínai negyedbe, sokszor nem is angolul, nem is látod, csak kínaiul. Nem ez a lényeg. Szóval helyesebben ez a lényeg. Ott van az olasz negyed, a Little Italy. Az angol mellett van, amikor angol nincs is, csak olaszul. Senkit nem zavar. Ott vannak az ászlók, ott vannak a szimbólumok. És ez az igazság nem az, amit mondanak, és a román közvélemény teljesen félre van vezetve. Úgy az amerikai, mint a kanadai, mint ezek tekintetében. Tehát a lényegében mi amerikai magyarok, és nagyon-nagyon sok barátom, dupla állampolgárságú, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magyar kormány igenis, ha egyszer most kimondta, hogy nem tudja Romániát támogatni különböző nemzetközi egyezményekben. A 24. órában vagyunk, már elkésett, de még mindig vannak dolgok, amivel kötelezni lehet Romániát. Sajnos ezt kell mondani, hogy kötelezni, habár nem csak, hogy a nemzetközi egyezményeket sem tartja be. A saját rendelkezéseit, amelyeket aláírt és ratifikált, azokat sem tartja be. A magyar kormánynak mindenképpen most már a talpára kell állni, a sarkára kell állni, megtette, de most már ne hátráljanak meg semmiféleképpen. Mindaddig, ameddig az erdélyi magyarság követelései nem teljesülnek. Itt nincsen semmi törvénytelenség abban, amit az erdélyi magyarság kér. Az autonómia, az önrendelkezés, a zászlóügyek, mikor feltesszük a zászlót, mikor levesszük a zászlót, mikor megtehet, hogy lehet így élni?
Micsoda. Köszönjük szó, szépen, János.
100 évig itt vagyunk.
Ne haragudj, nagyon telik az idő. Köszönjük a véleményedet. Hát azért...
Egy kicsit indulatos voltam, de...
Több száz éves demokrácia kellős közepéből beszélsz, azért itt nálunk a kommunista rendszer az keményen rányomta a bélyegét az emberek gondolkodására, és még mai napig is mélyen be van gyökerezve ez a gondolkodás az emberek nagy többségének a fejébe. Köszönjük szépen, elmondtad a véleményedet. Óhaj, te reagálni rá, kedves képviselőasszony?
Hát mindenképp el kell mondjam, hogy valószínűleg, hát ez vita téma nálunk a frakcióban, természetesen.
Hallgatjuk önt.
Természetesen vannak olyan hangok, és vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy akkor ez most napirendre kell kerüljön. Én úgy érzem, hogy most nem időszerű. Személyesen úgy érzem, mivel láttuk, hogy mi történt a 215-ös helyhatósági törvénynek a módosításával kapcsolatban is. Valószínűleg ugyanezt a pofont fogjuk kapni. Annak ellenére, hogy azt, amit mi kérünk, az nem egy, mit tudom én, egy politikai autonómia, hanem csak az, hogy betartsák ezeket a kisebbségi jogainkat. Úgyhogy én szerintem most, amikor az indulatok elszabadultak, nem tudunk erről tárgyalni, én úgy érzem. De mindenképp mi készülünk, és valószínűleg a frakción belül egy döntés fog születni akkor, hogy hogy fogjuk mi ünnepelni ezt a centenáriumot, és mik lesznek a mi igényeink.
Hát igen, most ez megint vita témáját képezi, hogy milyenképpen álljon ehhez az eseményhez, ehhez az évfordulóhoz a magyar közösség talán, és nem biztos, hogy jó lenne, hogyha teljes mértékben hátat fordítanánk, tehát valamit nagyon okosan ki kell találni, hogy hogyan viszonyuljon a közösség, és a közösség képviselője mindahhoz, ami történni fog jövőre, és nem csak szerintem már hamarosan az idei év december 1-től kezdődően már fel fognak erősödni ezek a hangok. Egy kedves hallgató Peti írja, a 100 éve várunk arra, hogy Romániában megoldódjon a kisebbségi kérdés. Ez eddig nem valósult meg. A következő 100 év remélem jobb lesz, írja Peti. Hát a kicsit költői a vége, hát ezt nem tudjuk, hogy a következő 100 évben mi fog történni. Szeretnénk hosszasan élni, de hát 100 év még ettől arra fele az nagyon-nagyon hosszú idő. Van-e reményárat élnek? Mondom, 2019-nek az elővetele kapcsán, hogy változik a mentalitás. Bízunk benne, hogy igen, önöknek mi a véleményük, vagy ezt az évet túl kell érni a 2018-as, aztán jön 2019-től, változhat valami?
Szerintem változni fog, igen, mert ha úgy nézzük a 215-ös törvényt is, a Romániának a csatlakozása előtt, uniós csatlakozása előtt készült el, és került napirendre, igen, vitára, úgyhogy bebizonyosodott az, hogy ahányszor valamilyen érdek, politikai érdek van, akkor beleegyeznek abban, hogy akkor leüljenek velünk tárgyalni, és esetleg bővítsék a jogainkat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy valószínűleg igen, a jövő év szerintem kegyetlen lesz, számíthatunk erre, és látjuk is, hogy nem hiába történnek már egyre, gyakrabban vannak ilyen úgymond nézeteltérések, amikor megszólítanak azért, hogy kisebbségiek vagyunk, meg hogy magyarul beszélünk, és ez megtörtént velünk a parlamentben is. Én szemtanúja voltam egy ilyen eseménynek. Úgyhogy szerintem ezek az indulatok már zsigerből jönnek. Az emberek nem is tudom, lehet, hogy nem is gondolkoznak, nem is értik, nem is akarják érteni, hogy mit kérünk és miért kérjük, hanem ez így most már rögzült bennünk, és főleg most a centenárium előtt, meg a centenárium ideje alatt szerintem semmiképp nem fogunk semmit kiharcolni. Esetleg ilyen kislépesség politikájával, hogy próbáljuk győzködni őket, és majd amikor lezárul ez az egész folyamat, amikor már, mit tudom én, jobban fog mutatni, akkor esetleg leülnek velünk és tárgyalnak.
Puha, ez kicsit erős kifejezés, mert hogy vannak közöttünk is forróbb fejű magyar polgártársak, akik megint azt fogják mondani, hú, az RMDSZ ismét elővette a kislépések politikáját, eddig se sokat csinált, most megint kislépésekben, na aztán jól nézünk ki. Persze, hogy merem remélni, hogy nem lesz ennek ilyen interpretációja. Egy újabb SMS érkezett, Csé írja, itt 100 éve ez a mantra megy, az áldozat a hibás. De kik azok, akik annó és most is feláldozták Erdélyt, Magyarostúl, Szászostúl, Zsidostúl, a híres nyugati nagyhatalmak nélkülük itt soha nem lett volna Nagy Románia, írja üdvözlettel Csé. Hát nem tudom, hogy mindent a nagyhatalmak számlájára kell írni, és hogy mi lesz a következő időszakban nagyhatalmas túl, az majd elválik. Pár másodperc múlva térjünk rá kellemesebb témára, kedves képviselőasszony, rövid szünet következik próbóval.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 43 perckor a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Ambrus Izabella jogász, Brassó megyei parlamenti képviselő, és hát lehet, hogy közhely, de mindenképpen igaz az, hogy a fiataloké, az ifjúságé, a jövő. Most az elmúlt hétvégén zajlott Brassóban a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének képzési hétvégéje, amelyen ön is részt vett. Sokat halljuk azt, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, a közélet, ők csak magukkal és a különböző kütyükkel, internettel, Facebookkal vannak elfoglalva. Mennyiben tapasztalta ezt ezen a találkozón?
Hát a találkozón semmiképp nem ezt tapasztaltam. Meglepetésemre nagyon sokan voltak jelen, több mint 90 diák vett részt ezen a képzésen, és nagyon büszke voltam személyesen is, mivel az én lányom is aktívan tagja a Brassói Áprili Lajos Diák Szervezetnek, és én úgy érzem, hogy amennyiben példát mutatunk nekik, és elmagyarázzuk, hogy miért fontos szerepet vállalni, megértik. Természetesen nem kell mindenkinek szerepet vállalni, és nem is várjuk el mindenkitől, de fontos, hogy ott legyünk. És én szerintem a diákok is, a gyerekek is ezt megértették, és ki a maga területén, van, aki az egyházon belül, van, aki mit tudom, az óvodába vállal valamilyen tevékenységet, van, aki a diák szervezeten belül vállal tevékenységet, és az nagyon jó, mert annyiba lefoglalja őket, és nem nyomkodják a telefonjukat, úgy, ahogy mondta, és emberek között vannak, és tanulhatnak is, például a felnőttektől ott voltunk mi, mondjuk én személyesen nem tartottam előadást, de voltak előadók, és sok érdekes dologról beszéltek nekik.
Két gondolatot emelnék ki. Egyik, hogy a fiatalok jövő szerepe a kis erdélyi magyar közösségben, mert hogy ön azt mondta nekik, hogy mindenkinek megvan a helye ebben a kis erdélyi magyar közösségünkben, mi nem fordulhatunk egymás ellen, nem lehetünk egymás ellenségei, főleg nem 2017-ben, amikor jövőre a 100 éves Románia évfordulója lesz, mindenhonnan visszaköszön ez a centenáriumi évforduló. Megértették-e ők ezt a felvetést?
Szerintem megértették, mert azért van egy ilyen versengés közöttük, és egy ilyen rivalitás, én úgy érzem, amit én próbáltam nekik elmagyarázni, hogy azt félre kell tenni, mert mindenki más területen fog tevékenyedni, mindenki mással fog hozzájárulni ehhez a globális, vagy úgy mondjam, ilyen magyar ügy terén, mert végül is a végső cél az, hogy magyar közösségünkért tegyünk, most különböző szinteken természetesen.
És van itt egy másik érdekes gondolata, nem tudom, hogy vannak-e ezzel kapcsolatosan példái, mert hogy azt állította, hogy okosabbak és türelmesebbek kell legyünk a többséggel szemben, nem hagyhatjuk, hogy a személyes nézeteltérések beárnyékolják a közös ügyünket. Na már most azt tudva levő, hogy újabban két magyar találkozik, és eléggé általában egymás torkának ugranak olyan feszült, úgymond a közösségen belül a helyzet, ismerek konkrétumokat, hogy felvetette ezt a problémát?
Hát nekünk, nálunk az a lényeg, hogy a mi magyar közösségünkben az a lényeg tényleg, hogy ne essünk egymásnak, mert mi csak akkor vagyunk, és akkor létezünk, és vagyunk erősek, hogyha összetartunk, és ez bebizonyosodott az elmúlt választások alatt is, amikor úgymond összefogás működött, mert több nagyobb képviseletet nyertünk el, úgyhogy nekünk fontos ez, hogy akkor félretegyünk mindent, együtt kiálljunk az érdekünkben, és azért, hogy bizonyítsunk a többséggel szemben is, mert nekik egyszerű a feladatuk, hogyha azt látják, hogy marcangoljuk, és hogy egymásnak szökünk, akkor nekik sokkal egyszerűbb bennünket széthúzni.
Hallgatót köszönhetünk. Adásban van, üdvözlőjük, haló!
Igen, jó napot kívánok, közöttség, nagyon röviden.
Nagyon kérem.
Igen, én csak azt akarom mondani, hogy a kedves parlamentereiknél kezdődően azt kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a harcuk, ami a kisebbségért. Tetszik tudni nagyon jól, hogy nekem örökké a kisebbségi probléma van, mert ugye a lányom annak volt az áldozata.
Ezt már többször elmondta, sajnálom, kedves Renáti, azt hiszem, hogy mindenki tudja már.
Igen, igen, ezt mindenki tudja, és nem akarom ismételni, hanem csak azt, hogy erőt kívánok arra a harcra, amit vívnak, vagy vívnának, hogy igenis a kisebbség végre oda kerüljön, ahova kell. Mert én már eleget a szájamat fogtattam ezzel. persze, ezt kívánom, hogy a harcuk sikeres legyen. Csak köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy a kedves képviselőasszonynak is jól esik az ilyen bátorító gondolat.
Igen, hát köszönjük szépen, hogy az emberek ránk gondolnak, és pozitívan gondolnak ránk, és állnak hozzá az ügyhöz.
Na már most Brassó. Brassó az egyre jobban fejlődik, dinamikus város, sok székelyföld is elszippant, ha lehet így fogalmazni, kicsit rosszul hangzik, mert hogy tudomásom szerint sok háromszéki dolgozik ott önöknél Brassóban. Amúgy a politikai felállás tudomásom szerint éppen fordítottja annak, ami a parlamentben az együttműködés kapcsán tapasztalható. Ez önkormányzati munkaszinten érződik-e, vagy van ebből hátrány?
Én úgy érzem, tekintettel arra, hogy a tavalyi évben még a megyénél dolgoztam.
Ezért bátorkodtam megkérdezni.
Igen, én úgy érzem, hogy nem, mert mindenképp a megyénél és polgármesteri hivatalban is fiatal emberek vannak, és szerintem megértették azt, hogy össze kell fogjunk a közös ügyben, úgyhogy például a múlt héten, ha nem tévedek, pénteken, igen, pont a MAKOSZ találkozó előtt a prefektus úr kezdeményezésére találkoztunk mind a Brassó megyei képviselők a reptér ügyében. És kezet fogtunk, megállapodtunk, Penelé, Peszedi, RMDS, hogy ezt az ügyet tovább visszük, és felkaroljuk azért, hogy ezt meg is valósítsuk minél hamarabb. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nem. Természetesen lehet, hogy a megyevezető vagy a polgármester úgy érzi, hogy sokkal kevesebb pénzt kap a központtól ezért, de mindenképp mi, mind RMDS képviselők, mi ezt felvállaltuk, hogy az ügyeket, a megyének és a városnak az ügyeit képviseljük a parlamentben.
Talán a legegetőbb gond, legalábbis az szűrődik ki számunkra itt 201 néhány kilométer távolságból a Brassó fele nézve, hogy a repülőtér megépítésének a kérdése az, hogy stagnál. Ezen problémának az előrevitele tekintetében teljes mértékű összefogás volt, és van brassóiak között politikai színezettől függetlenül. Mennyiben tudnak segíteni az ügyön ott, Bukarestben?
Hát most az utóbbi tárgyalások után megegyeztünk, hogy akkor tekintettel arra, hogy ez a repülőtér projekt nem került be az úgymond master plan-ba, ezt támogatni fogjuk, és személyesen fogjuk ezt aláírni, és továbbítjuk a kormánynak, a minisztériumnak, a szállításügyi minisztériumnak, és majd fölküldjük ugyancsak az Európai Unióhoz is. És kérjük, hogy akkor ezzel bővítsék. Azért, hogy majd ennek a finanszírozását, amennyiben lehetséges, akkor állami vagy nem tudom, európai pénzekből sikerüljön ellátni, biztosítani.
És ha már magyar közösségre fókuszáltunk jobbára, tehát a saját bajainkkal voltunk elfoglalva, akkor engedjen meg egy pozitív irányulást. Rengeteg magyar vonatkozású esemény zajlik az utóbbi időben Brassóban, és jövő hétvégén egy premierre is sorra kerül, mégpedig első ízben lesz Magyar Színházi Fesztivál Brassóban. Csak gratulálni tudok.
Igen, én is nagyon büszke vagyok a kollégákra őszintén, akik kiálltak, és ezt végigcsinálták. Próbálkozások voltak az utóbbi időben, és próbáltunk hozni különböző előadókat, nagyon nehezen természetesen, de még ilyen jellegű esemény nem volt Brassóban. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és én remélem, hogy minél többen el fognak menni, mert eddig mindenki ezt hiányolta, most itt a lehetőség, úgyhogy kell vele éljünk.
És hát egyre gyakrabban éljenek velek, tisztelt képviselőasszony, mert gondolom, hogy ha csak hétvégére is, vagy a hét második felére kerülnek haza az ilyen jellegű pozitív kisugárzású események, azért erőt adnak arra, hogy hétfőtől visszamenve a törvényhozásnak az őrlő malomkői közé azért csak kitartsanak, és hát helytálljanak. Egyéb iránt jogvédelemről is szót ejtett. Mennyiben sugárzik át a Mikó Imre jogvédőszolgálat háromszéki aktív tevékenysége Brassó megyére, és hát Brassó volt az utóbbi időben az a helyszín, ahonnan ugyebár a labdarúgó mérkőzés kapcsán ismét xenofób és magyar gyűlölő skandálások zengtek egész Erdély fele és a magyar közösség fele. Ilyen tekintetben ugyebár a diszkrimináció ellenes tanácsot már megpróbálták korábban is feloszlatni, nem sikerült, hál' Istennek, tehát hatékonyan tudják ezt támogatni, amit a Mikó Imre jogvédőszolgálat előterjeszt?
Hát mindenképpen annak idején nagyon sokat támogattam a Mikó Imre jogsegélyszolgálatot. Hát úgymond segítettem nekik az ügyek, meg az eljárások, meg a feljelentések megírásában. Most a mostani tevékenységem sajnos nem teszi ezt lehetővé, hogy akkor ezt úgymond hivatalosan felvállaljam, de vannak kollégák, akik ügyesen csinálják, és én bármikor ott vagyok, amennyiben a tanácsomat kérik. Én Brassó szinten mondjuk teljesen más jogvédő tevékenységet folytatok, itt Brassóban mások az igények, itt egyszerűbbek úgymond, de mindenképp a Mikó ezzel foglalkozik, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki maradjon meg a saját területén. Ők nagyon ügyesen csinálják, jól csinálják ezt, büszke vagyok rájuk, és én majd a többivel foglalkozom az ilyen kisebb ügyekkel, amik vannak, és amik úgymond nem összeférhetetlenek az én politikai tevékenységemmel.
Ezzel kapcsolatosan egy csíkszeredai kedves hallgató hoz csatlakozhatom csak, aki nem akart bekapcsolódni az adásba, viszont erőt, 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 erőt és erőt kíván tevékenységükhöz, az öntevékenységéhez a törvényhozásban. Úgyhogy kedves Amrus Izabella jogász, brassói parlamenti képviselő, mondom, csatlakozni tudok csak hozzá, és további sikeres tevékenységet, kitartást kívánok.
Köszönöm nagyon-nagyon szépen. Bármikor, amennyiben tudok bárkinek segíteni, nyugodtan keressenek meg.